vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Radványi Atanáz, ferences növendék a beszélgető társam, aki nagy útról érkezett haza, meleg éghajlaton szerzett tapasztalatokat. Merre jártál, kedves Atanáz, és mennyi ideig voltál ott?
Afrikába jártam, a gyakorlati évemet töltöttem, ez a ferences növendékképzésnek egy állomása, amikor még az örökfogadalom előtt gyakorlatban kipróbálhatjuk magunkat, hogy hogyan tudjuk a ferences életünket összeegyeztetni egy adott munkával, egy ferences foglalkozással, és ennek keretében egy fél évre kiküldenek minket külföldre, és nekem a Benedek atya, a tartomány főnök atya egy közös beszélgetés során abba állapodtunk meg, hogy én bennem van egyfajta érdeklődés a misszió iránt, a missziós lelkület iránt, és hát ő ismeri a kinti, egy afrikai provinciális hajóba lett egy konferencián, úgyhogy mosolyogva mondta nekem, hogy akkor ki fog küldeni Afrikába. Amin én egy picit megijedtem elsőre, mert nem hittem, hogy ez az én álmom valóra fog válni, illetve ijesztő volt, amikor éreztem ennek a közelségét, de Kenyában jártam és Tanzániában. Tehát az ottani provincia az nagyobb, az 8 országot fed le, de én ezt a két országát látogattam meg.
Kelet-afrikai vagy közép-afrikai provincia? Mi ez?
Ez a kelet-afrikai provincia, 35 éve alapították, és most kezd ennek a gyümölcse beérni. Most kezdenek nagyon nagy ütembe fejlődni. Hát fejlődni jönnek a növendékek, tehát most már több mint 60 növendékük van a különböző állomásokon, és minden évben 20-asával jönnek az újak.
Akkor ez egy komoly élmény volt neked. Jó esetben 2-3, egy korosztályhoz évfolyamhoz tartozó növendék van Magyarországon, ott meg egy komoly létszámmal találkoztál.
Igen, ez egy teljesen más élmény volt, tehát jó volt látni egy másik növendékházat ott, ahogyan működnek. Bár én mindig megvédtem magunkat, hogy nekik a 8 országban jön össze 20 növendék, tehát lebontva majdnem ugyanazok az arányok, mint mi.
8 ország, soroljuk föl egy kis földrajzóra.
Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzánia, Malawi, Zambia, Madagaszkár, illetve hozzájuk tartozik még Mauritius.
Milyen közös nyelvük van? Vannak volt angol gyarmatok, vannak volt francia gyarmatok közöttük, tehát a közös nyelv se egyszerű.
Kérdeztem őket, tehát alapvetően aki ott kint megszületik, van egy anyanyelvük, attól függően, hogy melyik törzshöz tartoznak. Itt Kelet-Afrikában közösen beszélt nyelv a szuahéli. Azt majdnem mindenki beszéli. Ez a bantu nyelvből alakult ki, illetve sok arab behatással. De ez egy ilyen általános nyelv, illetve sok országban hivatalos nyelv. És attól függően, hogy angol vagy francia gyarmat volt az adott ország, iskolában angolul vagy franciául tanulnak. Leginkább én a Kenyában angolul beszélgettem velük, illetve angolul mindenki tud, mivel az egyetemet angolul végzik. Tehát egy helyi növendék legalább 3 vagy 4 nyelvet beszél. Nem biztos, hogy mindegyiket folyékonyan, de tudnak kommunikálni ezeken a nyelveken.
De a képzés az milyen nyelven zajlik végül is akkor? Angolul?
Attól függ, hogy melyik országban vannak. Jó. De alapvetően angolul, egyetemen angolul tanulnak. Mondjuk a Tanzániában van a jelöltség, ott nagyon sokat tanulnak szuahéliül. Hogy a jelöltek, aki nem tud szuahéliül, olyan országból érkezik, ő megtanul. Következő noviciátusba franciául, az ami plusz extra nyelv, mert a környezet az adott az egy francia...
Tehát a kenyaiaknak, akik nyilván angolul jól tudnak, franciául nem, azoknak is lehetőségük van megtanulni franciául, vagy meg is kell tanulniuk. Tehát mindenki megtanul angolul is, meg franciául is, a szuahélin kívül.
Igen, így igaz, így igaz.
Mi volt meglepő, mi volt nagyon szokatlan neked, bár gondolom minden az volt. Mi az, amit hazahoztál a tarsolyodban?
Tényleg minden meglepő volt. Az elején... Hát előtte tanultam, vagy ahogy olvasgattam, mondták, hogy van egy kultúrsok, én nem akartam elhinni, hogy ez létezik, de tényleg hát az első meglepő élményem az volt, amikor leszálltam a repülőről, és első nap megérkeztem a növendékházba, ők még iskolában voltak, napközben elfoglaltam a szobámat, és bementem a kápolnába a zsolozs mellett. És egyszer csak láttam, hogy jönnek be a fekete testvérek, csak jönnek, úgyhogy velem együtt 33-an voltunk a kápolnában. Én voltam, hát rajtam kívül volt egy idős német atya, aki fehér, de először olyan furcsa érzés volt közöttük lenni. Illetve csak a fehér szemek villogását láttam, hogy mindenki nézi, hogy ki ez az új valaki közöttünk, de nagyon-nagyon kedvesek voltak, befogadóak. Jól éreztem magam közöttük.
Mikor kezdődött ott a ferences jelenlét ezekben az országban, vagy ebben a provinciában?
30 vagy 35 éve mentek ki először ferencesek, és akkor ezt a 8 országot célozták meg, hogy itt még mi, ez az OFM, tehát a kisebb testvérek rendjén nem voltunk ott. Minden országban, az alapkonstrukció az volt, hogy minden országban két közösséget hoznak létre, és majd ezek szépen elkezdenek fejlődni idővel. Új alapítások még nem voltak, de most kezdenek el fejlődni, illetve most fognak új provinciálist választani, és most már látszódnak az irányelvek, hogy minden fővárosba szeretnének rendházat, plébániát létrehozni. Tehát most van meg a saját, tehát kialakult az, hogy a helyiekből megvan az elegendő testvér, akikben megvan a lelkesedés is, és látják azt, hogy van hova fejlődni, van, hogy terjeszkedni, ha szabad ezt a szót használni. Illetve azt is látjuk, hogy földrajzilag egy nagyon nagy terület, tehát majdnem egy nyugat-európányi területen vannak, és ahogy összeszámoltam velük, Magyarországon majdnem ugyanannyi rendházunk van, mint nekik ott, ezen a, ebben a nyolc országban.
Egyébként nekem az lepett meg abban, amit elmondtál, hogy a ferenceseknek ilyen viszonylag kis időtartamú múltja van, tehát a úgynevezett fölszabadulás, a gyarmati viszonyok megszűnése után érkeztek a ferencesek, mert ugye a 60-as évek elején szabadult föl Afrika, rengeteg új fajta baj is járt ezzel. Mindenesetre, hogy előtte nem voltak ott a ferencesek, ez nekem érdekes.
Biztos, hogy ott voltak, de ahogy én hallottam, voltak különböző konfliktusok, kiutasították őket, visszamehettek. Tehát egy 35 éve volt az, hogy felszabadulás után oda mehettünk, és azóta tart a jelen ideig ez a folyamatos munkánk.
Milyenek voltak a hasonszőrű, hasonlókorú fiatalok? Sikerült-e velük közelebbi kapcsolatot teremtened?
Igen, igen, nagyon jóba lettünk. Érdekes volt, én inkább a családjukról kérdezgettem őket, az otthoni helyzetről. Ők pedig nagyon érdeklődtek Magyarország iránt, vagy hát egyáltalán Európa. Számunkra mindig izgalmas volt egy olyan országról hallani, ahol nem terem meg a banán, az avokádó, a mangó.
És ahol hó van esetleg, igen, amit ők sose láttak.
Nem, és olyan kérdéseket tettek fel, nem is, tehát hogy mondtam, hogy a télen be tud fagyni egy tó, tehát hogy a tetején rá lehet menni, korcsolyázni, stb. És ledöbbentek, hogy például a halak hogy élik túl, hogyha befagy egy tó? Ugye ezek izgalmas kérdések voltak, kellett ilyen alapvető kérdéseket tisztázni.
Mi volt a program számodra? Azért több hónap alatt a kultúrsok oldódott.
Ahogy kiérkeztem, először egy angol nyelvkurzusra beirattak, hogy az biztos, ami biztos, az legyen meg. Úgyhogy az első másfél hónapot ott a növendékházban voltam, amire hálás vagyok, mert láttam egy másik növendékházat, megismerkedtem velük, tehát a kortársakkal ez a jó kapcsolatom kialakult, illetve Nairobit volt időm felfedezni. Nairobi nagyban akar hasonlítani Európára, vagy majdnem 5 milliós város, nagyon gyors ütembe fejlődik. Kelet-Afrikának minden nagykövetsége ott van, a legtöbb ilyen segélyszervezetek központja, illetve rengeteg cég, tehát a felhőkarcolókat szinte napról napra húznak fel az újabbakat és újabbakat. Ezzel együtt a nagy kettősséget láttam, a nyomor negyedek és a jobb negyedek között. Volt egy nyomor negyed, ahova bejártam többször is, ez a provincia központunktól nincs messze, Deep Sea nevű nyomor negyed. Hát annak a szomszédságában nagykövetségek vannak. Tehát ahogy én ott álltam a nyomor negyedbe, és játszottam a gyerekekkel, vagy foglalkoztam velük, ahogy átnéztünk a túloldalra, ott volt a kerítés, és a szépen rendezett kert, a luxusház.
Jó magas kerítés, ugye?
Mindenhol, Nairobiban mindenhol óriási kerítések, szögesdrót, és mindenkinek éjjel-nappal biztonsági őrök védik az ajtaját. Még nekünk, ferenceseknek is. A pláza nekik a minden. Tehát, hogyha nekem mutatni akartak valamit, akkor elvittek egy plázába. Mert a vidéki ember számára ez egy óriási dolog. De a plázába, ahogy bementem, mint ahogy a repülőtéren átvizsgálnak, csomagokat ki kellett nyitni, fémdetektoros ajtón átmenni.
Hát igen, mert polgárháborús állapotok vannak azért Kenyában, azt hiszem.
Ja, mielőtt kimentem, egy héttel volt a terrortámadás Nairobiban, a Al-Shabaab Szomáliából átjöttek. Otthon esett, csökkent a népszerűségük, ezért a Kenyába átjöttek, és egy luxus étterembe robbantottak, illetve öltek meg, géppisztolyokkal mentek, öltek meg embereket. Úgyhogy én azért elégedett voltam azzal, vagy én nem bántam, hogy van ez a biztonsági ellenőrzés, de még ha templomba mentünk, akkor is külön férfiakat, nőket átvizsgáltak, megmutoztak.
Tehát nyelvtanfolyam után mi következett?
Nyelvtanfolyam után elmentem vidékre, Kenyán belül, Subukiába. Itt van egy ferences missziónk. Ez Nairobitól olyan 5 óra autóútra van. Subukiába van a legnagyobb nemzeti kegyhely Kenyában. de én attól még befele kellett menni a tanyavilágba egy olyan 40 percet autóval, és mondhatni, hogy a semmi közepén ott van egy ferences rendház, ahol nagyon sokrétű munkát végeznek a testvérek. Három testvér él ott, egy horvát testvér az, aki a vezetője az ottani misszióknak, van egy egészségügyi center szomszédságunkban, ahol ferences nővérek dolgoznak, ilyen betegápoló nővérek. A környéken ez az egyetlen ilyen kórházi jellegű intézmény. Alapított egy iskolát, egy középiskolát, bentlakásos iskolát, ez a megye legjobb 10 iskolája között van, illetve van egy árvaház és egy fogyatékos gyerekeknek egy otthona. Én ide az utóbbiba jártam be, ott töltöttem hát kicsit több mint egy hónapot, ez alatt ide jártam be foglalkozni a gyerekekkel, játszani velük, tanítgatni őket. Nem kell semmi komolyra gondolni, tehát ABC, egy-két angol alap dolgok, kis hittanos tudás, kis számolás, matek.
A habitusban voltál közöttük? Mert azért meg lehet sülni ott Magyarországon is, ha nyár van, akkor meleg a habitus.
Én az árvaházhoz, hogy eljussak, 3,5 vagy 4 kilométert kellett sétálni, tehát majdnem pont az egyenlítő alatt voltam, szinte 2000 méteren, tehát a napnak óriási...
2000 méter magasságban?
Majdnem 2000 méter magasságban. Úgyhogy a napnak nagyon nagy ereje volt. Volt, hogy habitusba mentem, de inkább anélkül. Mert nagyon-nagyon meleg volt a habitusban. De az első nap, illetve húsvétkor, akkor mindig habitusban mentem be, vagy ha együtt ünnepeltünk.
Veszélyes helyzet volt számodra?
Ilyen nem volt. Nairobiban mondták, hogy soha ne utazzak egyedül, illetve a buszokon rendszeresen vannak zsebtolvajok, úgyhogy ott mindig kellett vigyázni. Úgy kellett felszállni, hogy a pénztárcámat, telefonomat, irataimat mindig vagy kéznél legyenek, vagy úgy szorítsam a táskámat, hogy semmiképp se tudják kivenni.
Előbb-utóbb átmentél Tanzániába.
Kétszer mentem Tanzániába. Az első az egy kalandos út volt, ugyanis Muanzába mentünk, ez a Victoria tó közelébe van, ott van a jelölt ház, illetve van egy plébániájuk, és busszal mentünk le az egyik örökfogadalmas testvérrel. 16 órás buszút volt, egy 10 óra után elértük a kenyai-tanzániai határt, és a határon, ahogy az ellenőrizték az útlevelemet, akkor szólt az ellenőr, vagy ott a officer, hogy lejárt a vízumom. Én mondtam neki, hogy lehetetlen, hogy lejárt, ugyanis egy turista vízumot igényeltem, ami 90 napig érvényes. Mondta, hogy igen, de megváltoztatták egy hónapja a szabályokat, hogyha ez 30 napig érvényes, 30 nap után el kell mennem a immigrációs hivatalba, ahol megindokolom nekik, hogy miért vagyok turistaként 30 napnál tovább Kenyában, adott esetben fizetni kell valamennyit, és akkor megkapom a maradék kétszer 30 napot. Úgyhogy ott álltunk 10 órányi út után, hogy engem vissza akartak küldeni Nairobiba. És akkor kicsit ránk sandított ez a...
Kellett a baksis?
Igen, és közölte velünk, hogy 15 ezer forint értéknyi kenyai shillingért, ő akkor átenged a határon. És én megkérdeztem a velem, aki az örökfogadalmas, aki ott volt velem, hogy most akkor átjutunk Tanzániába, de hogy visszafele, amikor lesz-e baj? Ő nyugtatott, hát semmi baj, akkor majd igényelünk egy új vízumot. Úgyhogy átmentünk Tanzániába, megnéztem Muanzát, illetve a jelölt házat, egy gyönyörű szép hely. A város úgy néz ki, mint a Flintstone család. Tehát mindenhol ilyen óriási kövek, nem is kövek, hanem sziklák vannak, és a sziklákba, sziklák alá, sziklák fölé építik az emberek a házaikat. Nagyon-nagyon szép város volt, illetve sokkal békésebb volt a hangulat, mint Nairobiban. És egy pár nap múlva, amikor jöttünk vissza, akkor volt a határon az izgalmasabb rész, ugyanis én ahogy gondoltam, ők kiszúrták, hogy itt volt egy probléma, és egy fegyveres katona jött oda hozzám, hogy be kell, hogy kísérjen egy vallató helységbe. Bementünk egy ilyen sötét kis helységbe, rajtam kívül ültek a földön körülbelül 6-an vagy 7-en.
Foglyok?
Nem foglyok, őket is valahogy elkapták a határon, szerintem ők is illegálisan próbáltak bejutni Kenyába. És mivel én voltam a fehér ember, ezért velem foglalkoztak először. És hát jött egy ottani valaki, vagy a határőrségnek a főnöke, és egy 20 perces vallatás következett, hogy miért akarok visszajönni az országba, egyszer már kijátszottam őket, illetve törvényen kívül töltöttem, illegálisan voltam Kenyában, majdnem 20 nem tudom hány napot, hogy akkor hogy képzelem, hogy én vissza akarok jönni, nem fog visszaengedni, hanem börtönbe csuk, hanem mondom meg az igazat. Úgyhogy én tényleg nagyon féltem ott attól, hogy engem börtönbe fognak zárni, és végül be kellett bizonyítanom, hogy mikor jöttem Kenyába, megmutattam a meghívó levelemet a ferencesektől, azt, hogy haza fogok jönni, a repülőjegyemet, hogy mikor fogom elhagyni Kenyát. Kaptam még egy erős fejmosást, hogy képzelem ezt meg azt. Hiába magyarázkodtam nekik, hogy megváltoztatták a törvényt, akkor miért nem változtatták meg a vízumon, amit kapok a fölírást, hogy ez 90 napig érvényes. De ez nem hatotta meg. Végül tudtam igényelni egy új vízumot, és az egy következő 90 napig érvényes volt. Már ügyesebb voltam, a 30 nap után elmentem a immigrációs hivatalba ezt meghosszabbítani.
Végül is visszaengedtek Kenyába.
Végül is visszaengedtek. A dolognak a vicces része az volt, hogy aki velem volt örökfogadalmas paptestvér, ő közben kint ült a váróba halálnyugodtan. Kijöttem, hát a szívem a nyakamba dobogott, elmeséltem neki a történteket, és szintén teljes nyugalommal közölte velem, hogy ja, igen, a legutóbb az egyik testvér így járt, őt 2 hétre börtönbe is csukták. Úgyhogy ez nem nyugtatott meg túlzottan, annak ellenére, hogy már túl voltunk ezen a procedúrán.
Aztán még egyszer mentél Tanzániába, ugyanide?
Még egyszer mentem, akkor Dar es Salaambe mentem. A leghíresebb város, én is meglepődtem, Dodoma a főváros, az egy pici, mondhatni porfészek, de Dar es Salaam a legnagyobb városa, illetve a legjelentősebb városa Tanzániának.
Ott mit csináltál?
Mindenki mondta, hogy oda mindenképp menjek el, mert az a legjobb hely. Úgyhogy beiktattam, vagy úgy szerveztem az életemet, hogy az utolsó hetekben egy 10 napot tudjak ott tölteni. Dar es Salaambe van egy plébániánk, a ferenceseknek oda látogattam el, amivel nem számoltam, ez a nyelvi probléma, hogy ott csak kiszuahéliül beszélnek, vagy szuahéliül beszélnek. A másik pedig az időjárás volt, hogy mondták, hogy esős évszak van, de hogy ez ne zavarjon meg abba, hogy kimenjek. Kimentem, és 10 napig megállás nélkül szakadt az eső, mondták, hogy az elmúlt 50 évben ilyen nem volt, úgyhogy nagyon kimozdulni onnan nem tudtam, de legalább megtapasztaltam, hogy milyen egy trópusi, igazi trópusi vihar.
Azt mondta, csak szuahéliül beszélnek, de ez a ferencesekre is vonatkozik? Tehát velük se tudtál beszélni?
Ferencesekkel tudtam, egy olasz misszionárius van ott, meg hát ők angolul beszélnek, tehát velük tudtam angolul beszélgetni. Illetve volt szerencsém, ha már ott voltam, és ennyire nem tudtam ott becsatlakozni semmilyen munkába, javasolták, hogy Zanzibára nézzek át, az csak a kompér kellett fizetnem, hogy átmenjek, úgyhogy Zanzibára volt szerencsém még átnézni, így egy kicsit turistáskodni.
Exotikumok, láttál csoda állatokat, vízilovat, ezt, azt, azt?
Láttam, vízilovat, illetve majmot, zebrát láttam szabadon. A víziló, vagy talán a legizgalmasabb, azt szerintem tudjuk, vagy általánosan lehet tudni, hogy a víziló az nem egy veszélytelen állat. Uh-huh. Mégis, amikor Kenyába jártam, Subukiától nem messze mutattak elmentünk egy tóhoz, mondták, hogy ez tele van vízilóval. Én meg gondoltam, hogy akkor nem menjünk oda. De oda mentünk, családok piknikeztek a tó mellett, futóedzés volt, a gyerekek fociztak, és tényleg lehetett a tóban látni legalább 8-10 vízilovat, hogy ők ott úszkálnak, de megnyugtattak, hogy olyan meleg van, hogy a víziló nem jön ki csak éjszaka, úgyhogy ők bent lesznek a tóba. Ez egy izgalmas élmény volt, az eszembe jutott Bud Spencerék filmje, hogy én a vízilovakkal vagyok, bár ott izgultam, hogy ne legyen baj.
Mennyire vannak jelen a misszionáriusok ezen a földön Európából, vagy a nyugati világból?
Az egész provinciát tekintve egy nagyon kicsi százalék, vagy létszámúak, akik Európából vannak ott, mégis még mindig inkább bennük bíznak a helyiek, hogy ők vezessenek minket, hát ők vezessék a provinciát. Uh-huh. Most egy pár hét múlva lesz választókáptalanjuk. Már az európaiak, ők nagyon azt szeretnék, a kinti missziósok, hogy a helyiek vegyék át az irányítást. Mondták többször, hogy nekik az nehézség, hogy annyira más kultúra, hiába van ott az ember több 10 éve. Nem biztos, hogy mindig tudja, hogy mi a helyes döntés, vagy hogy gondolkodnak a helyiek. Ők ezért is örülnének annak, hogyha valaki helyi tudná őket vezetni.
Még mindig európai a provinciális például?
A provinciális egy olasz testvér, a titkár egy angol valaki. Mellettük dolgoznak már helyiek, egy Burundiból, egy tanzániai testvér ott van mellettük.
És mennyire sikerül a testvéri lelkületet a kisebb testvérek körébe ilyen nagy etnikai, nyelvi különbségek között megtenni? Hát emlékszünk, hogy ezelőtt jó pár évvel micsoda népirtás történt, amiben az egyházakat is valahogy belesodorták, vagy egyháziakat. Mi most a helyzet? Mit érzékeltél ebből?
Testvérek, erről nem szerettek beszélgetni, főleg az ugandaiak mondták, hogy ez egy kényes téma, főleg így a testvérek között, de futottam bele ilyenekbe, amikor beszélgettem velük, hogy na is család, testvérek, és voltak többen, akiknek egész családját, szüleit, 8 testvérét egy nap alatt megölték, lefejezték, csak azért élték túl, mert ők már a ferences rendben voltak, ezt a mészárlást. Igen, ezek azért nehéz sorsok.
Hogyan sumázott kintlétedet? Mire volt jó ez a kintlét?
Nagyon sok mindenre volt jó. Számomra a legnagyobb élmény az volt, amikor Kenyában, vidéken, Szubukiában voltam, és ott az árva, illetve fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozhattam. Velük alakult ki egy olyan kapcsolat, egy bizalmi kapcsolat, ők is megszerettek egy idő után engem, én is őket, megismertük így jobban egymást. Ott nagyon fájt a szívem, hogy el kellett onnan jönnöm, illetve oda bármikor nagyon szívesen visszamennék. A missziós vágy ilyen szempontból él bennem, ugyanakkor azt látom, vagy az én gondolatom az, hogy ebbe a provinciában már sikerült a gyökereket megvetni, úgyhogy most már ott nekik maguknak kell megoldaniuk. Illetve itthon én úgy gondolom, hogy nagyobb szükség van most ferencesekre vagy fiatalokra, mint ott kint.
Magadról néhány szót, mikor születtél, hol tanultál?
Én 1996-ban születtem, itt Budapesten nőttem föl.
Hova jártál gimnáziumba?
Gimnáziumban az Esztergomi Ferences gimnáziumba jártam, és rögtön az érettség után beléptem a ferences rendbe, és most az 5. vagy 6. évemet töltöm ferencesként. Teológiát tanulok, most szeptembertől fogom folytatni a 3. évet.
Egyszerű fogadalmas vagy még, ugye?
Még egyszerű fogadalmas vagyok, most már bármikor kérhetem az örök fogadalmat, még legalább egy évet várni fogok vele.
És te választottad az Atanáz nevet? Nagyon szép neved van, de nagyon ritka.
Igen, én választottam. Antal már nem lehettem, ugyanis az Antal atya van arra rendben, és ez a belső, vagy ilyen magyarországi szabály, szokás, hogy ne legyen kétszer ugyanaz a név. Én Antal voltam előtte.
A keresztneved Antal? A
keresztnevem Antal, és mindig is Atának becéztek. Ez nem tudom, hogy alakult így ki. És úgy fájt megválnom a keresztnevemtől, viszont ismertem az idős Atanáz atyát, ott volt Eszterumban, mielőtt meghalt. Buckó Atanáz atya. Nagyon sok jót hallottam róla. Úgyhogy ez egy ilyen kompromisszumos megoldás volt nekem, hogy van egy jó példaképem, aki után szívesen fölveszem a nevét, Atanáz atya, és itt legalább a becenevem megmarad.
És maga Atanáz kicsoda?
Szent Atanáz a 4. században élt. Hát a legnagyobb, az Ariánus eretnekség ellen küzdött, nicceai zsinaton vett részt. Ezt a mostani hitvallást nagy részben köszönhetjük neki, hát a hitnek egy nagy védelmezője volt. Ezt a szót, hogy homoiusios, hogy egylényegű, hogy Jézus az atyával egylényegű, ezt neki köszönhetjük, hogy benne van a hitvallásunkban, illetve teológiailag ő ezt megvédte.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Afrikában jártunk gondolatban, Atanáz testvér segítségével. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kecseri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kosi sigelela thina lusapho lwayo Kosi sigelela Afrika malubala Yesu kondolwayo izwa imithandazo yethu Kosi sigelela thina lusapho lwayo Hosamoya Sichaba sa Yesu, ofelise tindole matsweni,
usibuluke
more,
usibuluke,
auze
sichaba sa Yesu, sichaba sa,
auze
Afrika. Uwe, 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 Uwe